A nyár kiugró gazdasági adatokat hozott, úgy tűnik, hogy a növekedési csúcsot elértük, azóta a világ fordul. Vámháború, argentin csőd, közelgő Brexit, amiről most sem tudjuk, hogy pontosan milyen lesz. A telefonnál itt van Horváth István, a Sberbank Treasury vezetője. Jó reggelt kívánok! A hazai árak hogyan függenek és mitől ebben a kicsit kaotikus helyzetben?
Szép jó reggelt kívánok a hallgatóknak és ennek is. Hát ugye azt tudjuk, hogy magyar gazdaság egy nagyon nyitott kicsi gazdaság, éppen ezért mindenféle külső folyamat, ami zajlik és megmozgatja a külső tőkepiacokat, a külföldi árfolyamokat, ez hatással van a magyar gazdaságra is, illetve annak a megítélésére. Amiket említett, igen, ez hát úgy mondhatnánk, hogy a külföldi katyvasz az fokozódik, vagy a külföldi helyzet fokozódik. Igen, elég sok olyan tétel történik itt a külföldi piacokon, amelyeknek a hatását nem lehet felmérni. Az irányát igen, illetőleg ami a leginkább veszélyes ezekben a történetekből, hogy a hangulat, a befektetői hangulat, illetve egyáltalán mindenféle beruházói hangulat hogyan alakul a jövőben. Ez az, ami befolyásolhatja a magyar gazdaság megítélését. Azt ugye tudjuk, hogy a magyar piac kitettsége jóval kisebb, mint korábban volt, de ettől függetlenül, miután pici nyitott gazdaság vagyunk, sajnos függünk a külföldi folyamatoktól.
De milyen irányja van a katyvasznak? Nem lényegi eleme egy katyvasznak az, hogy nincs is iránya?
Az a baj, hogy ugye most nem baj, illetve hát amit mi látunk, mit gondolunk, hogy azért arra szólunk egy nem túl barátságos világkép felé. Az elmúlt 2008-2009 után egy elég decens konjunktúra időszakon vagyunk túl. Most azt még nem is tenném hozzá, nem feltétlenül teljesen természetes oknál fogva, hogy ez a mennyiségi lazítás által pumpált pénz, ez is feljebb vitt az árakat, nagyobb teljesítményeket mutatott talán, mint amitről a világgazdaság úgy átlagban képes lett volna. Tehát egy kicsit olyan, mint egy felfűtött korszak után kezdenénk valahogy a realitások talajára visszatérni, ugye, hogy nem fenntartható, hozzáadott értéke már nagyon kevés a további pénznyomtatásnak, és ezért a döntéshozók is vakargatják a fejüket. Hát ugye látszik, hogy a Federal Reserve-nek a legutóbbi kamatcsökkentését nagyon várta a piac, fordult a világ, mert már nem olyan a gazdasági tevékenység, vagy a gazdasági teljesítmény összességében. Mégsem úgy reagáltak a tőzsdék, hogy elszálltak volna fölfele, hanem egy decens kis csökkenéssel.
Milyen forint-euró árfolyamra kell számolni? Nem olyan forró a kérdés, mert nem most megyünk nyaralni, de előbb-utóbb megint fogunk menni.
Igen, hát mi ugye régóta mondjuk, hogy mi azt gyanítjuk, hogy egyrészt a magyar környezet úgy van összeállítva, hogy nem feltétlenül az erős forintot támogatja. Mi vártunk 3.30-as szintet, hát ez meg is lett, sőt egy picit túl is lőttük. A mi várakozásunk az év hátra levő részére igazából egyfajta sávon belüli mozgás. Azt mondanánk, hogy a 3.30 alá várjuk mi, a 3.27 és 3.30 közé. Nem tartjuk valószínűleg a 3.15-ös, 3.20-as szinteket. Igazából a magyar konstelláció sem feltétlenül igényli azt, hogy erősebb legyen a magyar árfolyam.
De segít az viszonylag gyenge forint annyit a magyar gazdaságnak, meg az államadósságnak, hogy érdemes legyen bosszankodni, amikor eurót váltunk, hogy két teljesen össze nem hasonlítható dolgot említsek?
Ugye több csatornán keresztül érkezik az árfolyam hatása a magyar gazdaságra. Az egyik, ugye ez egy nyitott gazdaság, ezt említettem. A fogyasztásunknak egy jelentős része import. Na most ugye azt is tudjuk, hogy most a gazdaság egyik motorja a belső fogyasztás. Mint ilyen, ennek az eredménye látszik a folyófizetési mérlegben, tehát hogy azt mondanám, hogy a külfölddel szembeni elszámolások egyenlege, az tartósan a nagyon 2016-os csúcsból, ahol 1,6 milliárd euró volt, onnan szépen csendben olvad ez, és most már bizony a nulla felé, hát a nulla közelébe, tehát több száz millió euróról beszélünk, ami egy óriási pozitívum, de a trend az megkérdőjelezhetetlenül egy olvadás. Azt gondoljuk, hogy ha gyengül az árfolyam, akkor ugye az import az drágább lesz, ezért meggondolják a fogyasztók, hogy vásárolnak-e többet, vagy ugyanazokat a dolgokat az importőröknek bizony többért kell beszerezni, ezért árat fognak emelni. Az infláció azt látjuk, hogy külföldről nem túl sokat importálunk, ugye nem nagyon van. Magyarországon az infláció ugye most a jegybanki toleranciasávon belül van. Arra most nem térnék ki, ugye, hogy a magyar inflációs számokban az ingatlan, meg a lakhatás, az nem nagyon szerepel, és azért azt tudjuk, hogy ez is az emberek költségeiben jelentős tételt képvisel. Tehát, hogy azért valós, megélt infláció az vélhetően jóval magasabb, mint amit a fogyasztási kosár alapján a statisztikai hivatal publikált. Tehát ugye azt látjuk, hogy rendelkezésre álló jövedelem az X, ebből ugye drágábban kell megvennünk azt a részben, vagy döntő részben importált cuccot, amit szeretném vásárolni, úgyhogy kevesebbet fogunk fogyasztani. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy ilyen automatikus fék arra, hogy a magyar gazdaság nagyon finoman ne kerüljön túlfűtött állapotba, a hazai fogyasztást így egy picikét visszafogja, és akkor így visszaállhat ez a külföldi egyensúly, vagy a külgazdaság egyensúly, ami összességében hosszú távon szerintem igen jót tesz a gazdaságnak.
Ha abban a kellemes helyzetben vagyunk, hogy több a pénzünk, mint amit azonnal el tudunk fogyasztani, megenni, meg vásárolni belőle, akkor a maradékot valahova tenni kell, hogy ne legyen halott pénz. Hova lehet most tenni, amikor negatív kamatok világával ismerkedünk?
Hát, ez egy nagyon komoly matrix. Az első az, hogy ki is vagyok én, intézményi befektető vagy magánbefektető. Magánember szempontjából viszonylag kellemes, még a negatív kamatok világában is kellemes a helyzet, mert nullán el lehet helyezni. Ugye van egy ilyen szabály, hogy nem fizetünk negatív kamatot magánszemélyeknek. Ez már eleve egyébként egy nyereség, mert az a német államkötvényben, ha tennénk a pénzünket, akkor egy ilyen 0,7%-ot kéne fizetnünk.
Még hosszú távon is.
Még hosszú távon, 10 évre például. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen úgy kell szemlélni, mint hogyha egy széfbe raknánk a pénzt, aminek van egy 0,7%-os éves díja, amit ki kell fizetni. Tehát magánszemélyként ilyen szempontból nem járunk sokkal rosszabbul, mint a piacon. Intézményi befektetőként sajnos igen, egy ilyen befektetés erodálja a vagyonunkat. A másik, amit mindig ilyenkor meg kell gondolni, hogy milyen kockázatot szeretnénk vállalni. Ha konzervatív befektetők vagyunk, akkor ugye marad a. Hát most ilyen esetben, hogy nulla a kamat, vagy a készpénz, ugye annak a tartási költsége, attól függően, hogy széfbe rakjuk, vagy a párna alá, az vagy van, vagy nincs, illetve hát az a kockázat, hogy ez valaki illetéktelen ráteszi a kezét. A másik, ugye, hogyha viszont kockázatot szeretnénk vállalni, akkor pedig jönnek a kockázatosabb eszközök. Ugye a részvényárfolyamok azok, amint említettem, hogy egy hosszú folyamat eredményeként viszonylag magasan vannak, ilyenkor az ember elbizonytalanodik, hogy tudunk-e még feljebb menni, stb. A kettő közötti befektetésekre pedig egy viszony, valamilyen kockázatot vállalva az emberek ugye azt mondják, hogy hát mondjuk az államot finanszírozom. Magyarországon a legutóbbi sikersztori ugye ez a szuper állampapír volt. Annak a volumen, ami oda bement, hogy ez most valami 1600 milliárd körül van, azért ez egy kicsit megtévesztő, mert itt volt átcsoportosítás egyéb korábbi termékekből, kamatozó kincstárjegyből és egyéb konstrukciókból, de azt kell mondani, hogy egy 40-50%-ra becsüljük mi, hogy az viszont valóban új pénz ment ebbe. Ez egy olyan konstrukció, ami talán a reál értékét is megőrzi a befektetésnek, viszont viszonylag minimális a kockázatát, a magyar állam kockázatát futjuk. Ez nem egy olyan rossz befektetés. Az én személyes véleményem az az, hogy egyébként én jobban preferálnám az infláció követő államkötvényeket, még ha azoknak a kamatprémiumát lejjebb vitték. Nekem az van, hogy hosszabb távon egy kicsit közelebb áll a szívemhez, mint a MAP plusz, ez a szuperállampapír. Annak ugye tudjuk, hogy milyen a kamata. Az inflációt jövőre előre nézve nem tudjuk. Én miután az inflációhoz kötött kötvényekben egy fél év csúszás van csak, én azt összességében, ha valaki konzervatív befektető, és szeretné a befektetésének a reálhozamát, vagy a reál értékét megőrizni, akkor talán ezzel az infláció követő kötvénye lehet a legközelebb, vagy a legkisebb kockázattal ezt megtenni.
Köszönöm szépen. Horváth Istvánt, a Sberbank Treasury vezetőjét hallották.